Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket, ez a címlap, a Szabad Európa podcastja, én Lampi Ágnes vagyok. A múlt héten úgy fogalmaztam, azzal kezdtük a címlapot, hogy nagyon erősen indult az év, hát most azt tudom mondani, hogy erősen folytatódik az év. Orbán Viktor hazatért Indiából, és interjút adott a Kossuth Rádiónak, és úgy fogalmazott Rogán Antal szankciós ügyével kapcsolatban, hogy Rogán Antal pozícióját soha nem látott mértékben megerősítették a magyar politikában és a magyar kormányban. Én ebből annyit tudom kiolvasni, hogy jól végzi a dolgát, egész konkrétan így fogalmazott a miniszterelnök, és hogyha egy nagy hatalom őt bünteti, az azt jelenti, hogy jól végzi a munkáját. Úgyhogy erős fogunk beszélgetni, hogy tényleg ez lehet-e a háttérben, meg természetesen arról, hogy végül úgy tűnik, legalábbis a híradások szerint, hogy nem utazik el Trump beiktatási ceremóniájára. És még egy témánk lesz, mert hogy Gulyás Gergely pedig interjút adott az ATV-nek, és úgy fogalmazott Magyar Péterrel kapcsolatban, hogy kizárt, hogy valaha is beszéljen vele, mert hogy árulónak tartja, idézem őt, ráadásul nem minden áruló brüsszeli ügynök, de minden brüsszeli ügynök áruló is. Magyar Péter az utóbbi kategóriába tartozik. Ez tehát egy idézet Gulyás Gergelytől, szóval azért mondtam, hogy erősen folytatódik az év, és az eseményeket Dulszabolcs Bolcs politikai elemzővel fogjuk átbeszélni. Köszönöm, hogy itt vagy.
Szervusz, köszönöm szépen a meghívást.
Na kezdjük már a Rogán ügyel, meg a miniszterelnök nyilatkozatával a Kossuth Rádióban, és mielőtt a tartalmáról beszélnénk, egyáltalán magáról a tényről, hogy megszólalt Rogán Antallal kapcsolatban, ugye ez is téma volt nálad, és te is írtál erről, hogy milyen ügyekben szólalt meg, és milyen ügyekben nem szólalt meg addig, amíg Indiában nyaralt. Az mit szólsz az időzítéshez, hogy most szólalt meg Rogán Antall ügyével kapcsolatban, és nem korábban?
Hát abból a szempontból mindenképpen nagy figyelem hárult erre a mostani pénteki szokásos Kossuth rádiós beszélgetésre, hogy idén azért nem volt ez szokásos, mert ugye Indiában volt a miniszterelnök úr, tehát ez volt az első megszólalása így egy interjú formájában ebben az évben. Ugye azt nem várhattuk, meg nem is várhattuk, hogy akkor hazajön a miniszterelnök és bejelenti azt, hogy akkor Rogán Antalnak vége van, őt a kormányból felmenti a miniszteri tisztségéből, és adjő, hanem ugye azt szoktuk meg, hogy amikor támadják egy miniszterét, akkor meghosszabbítja bicskéig, tehát itt is most ez történt, hogy Rogán Antalt megerősítette verbálisan ebben a
pozíciójában. De ezt nem tudta volna megtenni mondjuk Indiából? Akár, hiszen más ügyekre viszont reagált.
Hát önmagában az, hogy Indiából megszólalt, ez is egy eléggé szokatlan lépés volt tőle, ugyanis Orbán Viktortól azért azt szoktuk meg az elmúlt 15 évben, hogy ő a saját napirendjén, a saját tervei szerint szokott haladni, és például az, hogy ő elment most, hát most már 2,5 hétre Indiába, ráadásul ugye úgy tervezték, hogy ezt titokban tartják, ez nagyjából úgy számítottak, hogy majd Trump beiktatásától indul itt a politikai év, nem lesz itt semmi olyan, ami indokolna a miniszterelnöki megszólalást. És az, hogy hirtelen így feltűnt a Blikben, ahol ugye eljátszották azt, hogy az indiai dzsungel mélyén utolérte őt a Blik, már önmagában az egy figyelemre méltó tény volt, hogy megmagyarázza, hogy akkor ugye Vasco da Gama nyomdokaiban lépve, járva felfedezi Indiát, és elmondja, hogy makk egészséges, tehát
elég szokatlan.
Nagyon szokatlan volt, és hogyha még abban az interjúban így hozzáteszi, vagy Indiából még egyszer bejelentkezik, hogy Rogán Antal jó helyen van, annak nagyon olyan optikája lett volna, hogy hát mi indokolja azt, hogy Indiából megerősítse Rogán Antalt. Tehát mondjuk politikai kommunikációs szinten nem meglepő, hogy most beszélt először. De hogyha figyelmesen végighallgatjuk ezt a rádiós beszélgetést, akkor nagyon ügyesen azért kikerült a miniszterelnök, hogy erről az egész ügyről, ezekről az elég komoly korrupciós vádakról beszéljen mondjuk, hanem főleg David Pressmanről beszélt, és hogy miért nem volt vele hajlandó találkozni. Tehát itt szerintem a fő kérdés ebbe az egész Rogán szankciós ügyben az az, hogy egyrészt belül ez hogy hat a Fideszre, és Rogán Antal környezetére, mert kevesebbet beszélünk arról az aspektusáról ennek az ügynek, hogy ugye az amerikai nagykövetség azért kiírta, hogy figyelik Rogán Antal környezetét, és óva intik az ő üzlettársait, vagy aki esetleg bármifajta kapcsolatba akar lépni a miniszterrel, hogy ezt tegyék, és hát én nekem van is arról háttérinformációm, hogy Rogán Antal környezetében eléggé megrettentek sokan, hogy nehogy ők is egy ilyen szankciós listán találják magukat, vagy nehogy valami olyan konkrétum derüljön ki róluk, ami esetleg kellemetlen lehet, mert az, hogy a miniszterelnök bevédi Rogán Antalt, az, hogy politikai munkát fektet abba, hogy erről a listáról lekerüljön, ez Rogán Antal esetében a szimbolikus volt, amiatt ez magától értetődő, de hogy itt másért nem hajolnak le, az is magától értetődő lesz.
Két dolog ehhez, amit mondtál, az egyik a korrupciós ügyek témaköre. Ugye ezt úgy próbált áthidalni az interjúban Orbán Viktor, hogy azt mondta, hogy a legnagyobb korrupciós botrány ma Európában, hogy Brüsszel Soros zsebében van, és ha van korrupció, akkor ez az. Tehát egy picit átpróbálta ebbe a dimenzióba vinni Orbán Viktor. Ez mennyire sikerül szerinted, vagy ez mennyire jó kommunikációs üzenet erre reakcióként, ami Rogán Antallal van?
Ugye nagyon más nem tud tenni, mint hogy az éppen aktuális média és a politika napirendjén lévő dolgokat ugye úgy tudja eltakarni, hogyha valami mást oda mellé tesz, hogyha ezt kibővíti. Hát ez a meccs zajlik azért Orbán Viktor és Magyar Péter között már több hónapja, és hogyha ezt az évet, vagy mondjuk, hogyha a decembert is ide vesszük, mondjuk ezt a másfél hónapot így egyben nézzük, akkor azt látjuk, hogy a Fidesz számára csupa-csupa olyan téma került elő, ami kellemetlen, ami védekezésre készteti őket, amire reagálni kell. És például azért is én nem lepődtem meg azon, hogy mondjuk Rogán Antal szankciójáról nagyjából, hogyha fél percet beszélt, mert ez egy Fidesz számára kellemetlen, így aztán a nyilvánosság előtt nyerhetetlen téma tud lenni. Az, hogy Brüsszel Soros, ezek a bejáratott panelek megint előkerülnek, ez viszont ugye azt jelzi, hogy megpróbálja a Fidesz inkább ugyanezt visszarakni.
És ez működni fog mondjuk egy ilyen Rogán üggyel kapcsolatban is? Mert hogy ugye azért is kérdezem ezt, mert hogy Orbán Viktorék és a kormányzati körök ugye úgy fogalmaznak, hogy ez egy piti politikai bosszú, és ha majd Trump elnök beiktatása megtörténik, akkor ez secperc alatt megoldódik ez az egész ügy. És ugye nagy kérdés, hogy ez tényleg így lesz-e, tényleg megoldódik-e, tényleg lekerül-e erről a listáról, vagy ez elhúzódik, hiszen minden nappal ez egyre problémásabb tud lenni a kormányzat számára.
Én leragadnék annál a pontnál, hogy azt mondod, hogy Rogán ügy. És a kérdés az, és visszakérdezek, bár ugye ez sose kedvelt dolog, hogy van Rogán ügy egyáltalán? Ugyanis ez is kérdés. Történt egy szankciós listára helyezés, és ugye előbb elkezdtük beszélni, hogy fontos az, hogy ez ugye belülhogyhat a Fideszre, hogy veszélyeztete olyan terveket, vagy Rogán Antal mozgásterét, ami eddig azért nem volt téma, de most ez a bélyeg rákerült Rogán Antalra, akkor is, hogyha őt le fogják szedni. Akkor a második, ezt nagyon jól mondod, itt azért kérdés lesz az, hogy Trumpot, hogyha beiktatják, akkor tényleg varázsütésre el lehet-e tüntetni, és mikor lehet eltüntetni. És akkor jön egy harmadik szempont, ami megkérdőjelezi azt, hogy ez végül is mekkora ügy lesz, az, hogy a politikai ellenfelek, értsd Magyar Péter, mennyire szeretné ezt, mennyire áll érdekében napirenden tartani ezt az egészet.
Hát de miért ne állna érdekébe, hogy napirenden tartsa?
Azért, mert az ő fő témája az ugye a nem működik az állam, és Magyar Péter azzal tudott újabb és újabb szavazókat szerezni, hogy olyan dolgokról beszélt, ami a mindennapokban érinti az embereket. Mennyibe kerül a kenyér, késik-e a vonat, meg milyen a hőmérséklet a kórházakban, és így tovább. És itt azt lássuk, hogy a Rogán korrupciós téma az ellenzéknek egy nagyon régi topikja. Tehát, hogy erről beszélt már a rég feledésbe merült Együttől kezdve a Párbeszéden át, a Momentumon át, most nem sorolok végig mindenkit, minden ellenzéki párt valamilyen szinten neki ment Rogánnak, ami azt jelenti, hogy a Rogán Antal lemondását követelni, Rogán Antalt a korrupcióval összekötni, ez felturbózza az ellenzéki szavazókat, de Magyar Péter szempontjából ők már megvannak. Tehát
nem hoz új szavazókat,
nem hoz új szavazókat az, és nem tud elérni olyan eredményt, és itt volt egyébként egy nagy nyilvánosságot nem kapó tüntetés is, ugye Vona Gábor szervezett egy tüntetést, és kérte is Magyar Pétert, hogy ő is álljon ebbe bele, de ugye Puzsér Róbert felszólalásáig jutott ez a tüntetés, és nagyjából egy ilyen pár száz
ember volt,
érdeklődés volt. Ugyanis, hogyha beveti Magyar Péter a teljes arzenáját, Rogán Antal a nyomás alá helyezi, tüntetés, lemondás követelés, élő lánc Rogán Antal körül, most számtalan politikai eszköz van, akkor sem fog lemondani Rogán Antal. Nem tud felmutatni semmit, hogy mit ért el. Ezért jól látható módon Magyar Péter inkább abba az irányba ment, hogy beillesztette az ő saját mondani valójába, hogy el kell takarítani az immár Orbán Gyurcsány Rogán rendszernek nevezett teljes berendezkedést, de különösebb politikai munkát ebbe nem fog beletenni, már csak azért sem, mert Magyar Péternek érdekében áll az is, hogy minél kevésbé illeszkedjen a Fidesznek abba a narratívájába, hogy itt ilyen külföldi összeesküvések vannak, és ő a külföld, a nyugatnak, ugye ennek a demokrata establishmentnek a bábja.
Na nézzünk akkor egy másik témát, ha már a nyugatról beszélünk, meg Trumpról is, mert hogy ez is ugye téma mostanában, hogy Orbán Viktor végül nem vesz részt az elnök Trump elnöknek a beiktatásán, és kommunikációs szempontból, mert ugye te főleg ezzel foglalkozol, ez egy nagyon érdekes helyzet volt az elmúlt időszakban, mert elég ellentmondásos volt a kormányzati kommunikáció is, és aztán az, hogy valójában mi a helyzet ezzel az egész ügyel kapcsolatban, mert hogy ugye az volt a kormányzati kommunikáció, Kovács Zoltán azt írta ki ugye a Facebook oldalára, hogy hagyományosan a hatalom békés átadását ünneplő esemény, nem pedig külföldi méltóságok összejövetele. Tehát volt egy ilyen furcsa ellentmondás, hogy meghívták, nem hívták, más dolga van egyébként, és ugye végül is előadást tart Orbán Viktor Budapesten, és emiatt, ez legalábbis a hivatalos indoklás, emiatt nem megy el a beiktatásra. Aztán ugye kiderült, a Politikó és más oldalak is beszámoltak arról, hogy meghívta végül is Orbán Viktor Trump. Szóval te hogy látod ezt az egész beiktatás ügyet? Azt láttam, amit a Facebook oldaladon írtál, hogy nem néznek ki jól az indiai vakáció után, és hogy összegyűltek a feladatok itthon, meg hogy belpolitikai kockázat is, hogyha elmenne, meg hogy megint témát adna Magyar Péternek erre. Na de ez mind indokolja azt, hogy emiatt nem menne el. Tehát Orbán Viktor, pont ezt beszéltük róla, hogy nem az a típus, aki mondjuk megijedne attól, hogy Magyar Péter mit ír ki a Facebook oldalára.
Megmondom őszintén, hogy politikailag értem, kommunikációs szempontból nem értem, ami itt történt, de ez jellemző is, és utána majd beszélhetünk tényleg a mostani kommunikációs veszőfutásáról a Fidesznek, ugyanis politikai szempontból, ha azt nézzük, hogy Orbán Viktornak azt kell mérlegelnie, hogy mit nyer politikailag, és esetleg mit veszíthet azzal, hogyha ott van. És itt nem is a Magyar Péter Facebook posztjaitól való félelem az irányadó, hanem egész egyszerűen arról van szó, hogyha visszatér egy ilyen több hetes indiai utazás után, és utána elmegy Washingtonba, és több-sok államfő között ott valahol az egyik képen a hátsó sorban látjuk Orbán Viktort, azzal politikailag nem nyer sokat neki. Megvolt már az a fotó,
amikor kezet fog személyesen találkozott
vele. Ugye decemberben volt már a Lágóban Donald Trumpnak a birtokán, tehát politikai szempontból, amikor azt az a értelmezés terjed el, hogy nem hívják meg már a jelentéktelen Trump megalázta, nem foglalkozik vele, az azért nem helyes, mert nagyjából ahhoz tudnám hasonlítani, hogy valaki rendez egy hatalmas nagy születésnapi bulit, ahol kiírja a Facebookra, hogy jöjjön mindenki, de mondjuk személyesen nem hívogat meg senkit, de előtte, akit kettesben fogad, hát nyilvánvaló módon a gesztust megadja neki. Tehát politikai szempontból Orbán Viktornak már megvannak azok a képei, fotói, lépései, hogy neki különleges kapcsolata van Donald Trumppal, és neki egy az egyben jó Trumppal találkozni, és amennyire nekem a fideszes forrásaim ezt elmondják, hogy szeretnének szervezni egy budapesti Trump-Orbán találkozót. Tehát ez lenne egy igazi fegyvertény ebben a történetben. A másik fele, amit itt hosszabban ismertettél, a kommunikációs része, az számomra teljesen érthetetlen. Tehát,
ja, hogy ez a megy, nem megy, ki nem lesz megy, ott, ki nem
Kovács
lesz
Kovács Zoltánnak a kiírása, miközben valójában itt tényleg azt nem gondolhatjuk, hogy mondjuk hirtelen Donald Trump és Orbán Viktor között valami fajta repedés lenne. Tehát ez a magyarázkodás, és akkor itt térek rá arra, hogy egy picit, hogyha távolabbról nézzük a Fidesznek az elmúlt hetekben mutatott kommunikációs stratégiáját, akkor nagyjából, ezt írtam is a hírlevelemben talán, egy olyan képhez tudjuk hasonlítani, hogy zajlik egy foci meccs, ahol az egyik csapat, ugye Magyar Péter, teljes támadó focit játszva minden nap támad, minden gólt be akar lőni, a Fidesz pedig tőle szokatlan módon egy ilyen védekező, reagáló taktikát követ, ráadásul úgy, hogy az ő csapatkapitányuk meg ugye nem is jött el a meccsre, hanem éppen valahol Indiában tuktukozik. Tehát most visszatért ugyan Orbán Viktor, tehát tulajdonképpen a kommunikációs szinten meglátjuk, hogy milyen meccs kezdődik, de én például ezt a Trump beiktatáson való nem részvételnek a kommunikálását, ezt ugyanebbe a sorba illesztem, hogy itt is magyarázkodás volt, itt is egy ilyen védekezés volt. Hogy
tehát beillett ebbe a sorba, amiről eddig beszélte. Ez érdekes, csak egy gyors kérdés még ehhez a témához, és ez David Pressmanhoz kapcsolódik, aki adott egy interjút a New York Timesnak, és ott arról beszélt, és tulajdonképpen kapcsolódik ahhoz, amit te is mondtál, hogy úgy beszélt, azt mondta Orbán Viktorról, hogy megpróbálja az Egyesült Államok és Magyarország szövetséges kapcsolatát, két személy közötti kapcsolattá transformálni, mintha az csak az általa támogatott elnökjelölt Donald Trump és az ővé lenne, és hogy azt hiszem, hogy ez a definíció szerint elég veszélyes terep. És ez tulajdonképpen kapcsolódik ahhoz itt, amit az előbb mondtál, hogy ez szerinted mennyire tudja Orbán Viktor továbbvinni, és ez mennyire veszélyes terep ilyen értelemben, vagy mennyire lehet, vagy mennyire működőképes Donald Trump-al szemben, hiszen most azért most lesz a beiktatása.
Hát ugye most lesz ez igazából tovább víve, hogy ilyen szépen fejezzem ki magam. Tehát ugye Orbán Viktor arra a pozícióra jelentkezik, hogy majd ő Európában lesz Donald Trump képviselője, suttogója, segítője, összekötője, és így tovább. Ugye itt ebbe a történetbe az rondíthat bele, hogy Giorgia Meloni is pont erre a pozícióra jelentkezik, ő ott is lesz egyébként ezen a
beiktatáson. Na ugye, és ő mégiscsak elmegy.
Mert ő fontosnak tartotta, hogy elmenjen. Ez nyilván a mindenkinek és minden állami vezetőnek egy ilyen saját maga belátása, de én sokkal érdekesebbnek, meg fontosabbnak tartom, hogy a Fideszben rendre visszakerül a nyilvános kommunikációban, de a háttérbeszélgetéseken is, hogy nagyon sokat várnak Trump elnökségétől. Tehát azt a fajta fordulópontot, amelyre a Fidesznek nagyon nagy szüksége van itt a 2026-os választások előtt, azt Trump elnökségétől várják, azt, hogy megváltozik a világpolitika, azt, hogy megváltozik a esetleges békekötéssel, ugye az európai berendezkedés, az, hogy a gazdaságban egy változás áll fenn, és így tovább. Tehát ezeket mind-mind Trump elnökségéhez kötik, és itt majd kiderül, hogy túlzott volt a csodavárás vagy sem, de Orbán Viktor látható módon kommunikációs szinten mindenképpen erősíteni akarja azt a választói percepciót, hogy itt most egy új időszámítás kezdődik, valahogy úgy fogalmazott a péntek reggeli interjúban, hogy a nyugati világban egy más nap kell fel. Tehát
teljesen új időszámítás indul. Igen. Hagyj kanyarodjak már Gulyás Gergelyre, mert ő is beszélt erről. Az ATV.hu-nak adott egy interjút, és ő úgy fogalmazott, és hát Magyar Pétert is behozta, majd erről is szeretnék beszélni, hogy a Tisza nem csak a 26-os győzelmünk garanciája, de még a 30-as Fidesz siker is benne van. Tehát nem, hogy 26-ról beszélünk, de ő már 30-ról, és Ez nagyon érdekes volt, annak fényében ugye többször lebolondozta Magyar Pétert, meg ment az árulózás, hogy ki az áruló, vagy mennyire, ki a nagyobb áruló, és hogyan, ezt majd mindjárt idézek innen is. De maga ez a gondolat, hogy a Tisza nem csak a 26-os győzelmi garanciája, de még a 30-as Fidesz siker is benne van, ezt próbáljuk már értelmezni, hogy ez hogy jön most a képbe, főleg annak fényében, amit te is sokszor mondtál, megírtál, hogy úgy tűnik, hogy épp hogy védekezésben van most a Fidesz.
Van egy olyan várakozás, hogy miután az ellenzéki térfél teljesen átalakult, azt szinte biztosra vehetjük, hogy az ellenzéki térfelet azt teljesen letakarítja Magyar Péter. Kispártok elhullanak.
Ez már múlt idő vagy jelen idő? Letakarította, vagy letakarítja?
Én azt gondolom, hogy pártok, hogy sok parlamenti pártnál LMP, Jobbik, MSZP, Párbeszéd, még akár a Momentumot is ceruzával ideírhatjuk, ott múlt idő, mert nagyon nehezen tudnak feltápászkodni ebből a helyzetből, amibe ők kerültek, vagy amibe taszította őket Magyar Péter. Ugye a DK-nál ez kérdés, hogy hogyan tudja átvészelni ezt az időszakot, de ugye a Fideszben az a várakozás, hogy miután Magyar Péter az ellenzéknek a vezetője, és miután ő egy személyben testesít meg mindent, ami a Tisza, ami a Tisza jövőképe, ami a Tiszának ugye struktúrája is éppen alakulóban van, és ha Magyar Péter és a belévetett hit az összeroppan, megrodjan, valahogy a Fidesznek sikerült célt érnie és kétkedést, kételyt ébreszteni az ellenzéki szavazóknak, akkor ez az ellenzéki oldal darabokra hullik. És igazából Gulyás Gergely ezt nem fejtette ki, de erre céloz, hogy ugyan most itt van egy személyben egy vezetője az ellenzéki oldalnak, de hogyha ez a hit megrendül az ellenzéki oldalon, akkor nagyon nehezen állítja össze ezt bárki, és ez nem csak 26-ra, hanem mondjuk már 30-ra is kihat.
És egyébként ez a hit, hogy ez megrendülhet, ez például mennyire része az a fajta kommunikáció, amit egyébként szintén követ a Fidesz Magyar Péterrel szemben, és Gulyás Gergely is sokszor beszélt erről, hogy bolondokkal nem lehet barátkozni, árulókkal is hiba, kizártnak tartja, hogy még egyszer egyáltalán beszéljen Magyar Péterrel. Ez annak fényében érdekes, hogy ezt köztudott, hogy ő közeli barátok voltak, családilag is.
Sőt, a keresztapja ugye
az egyik fiának. Szóval ehhez képest azért elég erősek ezek a mondatok, de hát Magyar Péter reakciója is erős, mert ő meg ugye visszaárulózott, és pont abba szedte, hogy szerinte ki a valódi áruló, aki a neveltetés ellenére asszisztál egy családi maffia működéséhez, aki pénzért, hatalomért, keresztény ember létére elárulja a legelesettebbeket, sorolhatnám, tehát pontokba szedte ezeket Magyar Péter. Ez a fajta kommunikáció, ez mennyire működőképes szerinted? Ez a fajta árulózás, meg bolondozás, vagy lebolondozás a másiknak?
Szerintem nagyon fontos, hogy mögé lássuk, hogy ennek a fajta politikai kommunikációnak mi a célja. Tehát nyilván van egy ilyen személyes szál, hogy ők jó barátok voltak, és közös fotóik is voltak, hogy rendezvényekre együtt jártak, tényleg van ez a családi összefonódás is, de hogy itt nem egyszerűen arról van szó, hogy akkor most a Mónika Show beköltözött a politikába, és bolondozzák, árulózzák egymást így a nyilvánosság előtt, hanem ennél többről van szó. A Fidesz oldaláról lehet látni, hogy a Fidesznek két olyan politikai célja van, ahol remélik, hogy ez az előbb tárgyalt, előbb, amiről beszéltünk, ez a repedés, ez megtörténik Magyar Péterrel szemben. Az egyik, az a kompetenciának a területe. Tehát a Fidesz azt szeretné láttatni, hogy Magyar Péter nem kompetens, nem alkalmas miniszterelnöknek, nem lehet bízni benne. A bolondnak nevezés, az, hogy bolondnak nevezik őt, az, hogy Menczer Tamás őt kicsizi, és szintén erre utal, az, hogy őt ugye Kocsis Máté rendszeresen pszichopetinek hívja. Ezek mind-mind annak az elemei arra utalnak, hogy az ő alkalmassági pontszámát csökkentsék. Tehát ezért ne legyen kétségünk, én konkrétan tudom is, hogy a Fidesz hétről hétre méri Orbán Viktor és Magyar Péter kompetenciáját. Van egy kompetencia verseny, az, hogy mennyire tartják őt alkalmasnak az országnak a vezetésére. Itt ezt akarják roncsolni. A másik kérdés, amit felvetettél, ez a sorozatos árulózás. És ez nem egy egyszeri kifakadás, ami egy írott interjúban is így lehet mondani, hogy kicsúszott Gulyás Gergelyből, hanem hogyha megnézzük és rákeresünk, akkor ez egy olyan kommunikációs panel, ami ebben az interjúban, a Gulyás Gergely interjúban is rendre visszatért, de megjelenik más fideszes vezetőknél is. Tehát amikor Kövér László például kumbélázza meg Károlyi Mihályozza, az ugyanez a tematika, hogy árulónak állítsák be, ugyanis a Fidesznek a másik politikai célja az az, hogy egy ilyen brüsszeli bábnak, külföldi ügynöknek állítsák be Magyar Pétert. Ugye ennek az első szószólója Orbán Viktor volt, aki október 23-án azt mondta, hogy hát itt a brüsszeli bábkormány élére szánják a nyugati hatalmak Magyar Pétert. Tehát úgy hallgassuk ezeket a fideszes, bolondozó, árulózó kitételeket, hogy ezek a kommunikációs panelek erre utalnak.
Egyébként, ha már említetted, hogy mennyire Mónika Show vagy nem Mónika Show része lehet ez. Volt egy érdekes bejegyzése Magyar Péternek, Dajs Tamással kapcsolatos, biztos láttad, hogy az egyik korábbi fotóját kirakta, mármint Dajs Tamásnak, és azt írta hozzá, hogy nagy volt a verseny, de végül egyhangú szavazással Dajs Tamás lett a január hónap Mentzer Buhóc díjasa, és azt nézte meg, hogy elképesztő elérése volt ennek is, minden közösségi médiás felületén megjelent. Ezzel csak arra célzok, hogy ez a fajta reakció. Tehát ugye ezt te is sokszor mondod, hogy Magyar Péter mindig visszareagál ezekre a helyzetekre. Például ezek a típusú üzenetei, ezek mennyire mennek át és működnek-e szerinted, mondjuk akár az ilyen típusú Mentzer Buhóc díjas üzenetek?
Ugye, hogyha csak a Facebook lájkokat nézzük, meg a kommenteket, akkor ez egy nagyon is jó módszer arra, hogy a saját tábort tüzeljék. Politikai kommunikációs szinten ugye Magyar Péter azt az újdonságot hozta a korábbi ellenzéki vezetőkhöz képest, hogy ő egy-egy fideszes támadásra nem védekezően reagál, nem a sajátjainak megpróbálja megmagyarázni, hanem ő ezeket keretezi, és visszatámad, nagyon erősen visszaüt, és személyeskedéssel üt vissza, de ezek a személyeskedések az esetek többségében mindig be vannak ágyazva az ő tartalmi mondani valójába is. Tehát, hogy itt például Gulyás Gergelyt, amikor visszaárulózta, azért mondom, hogy ez egy nem egyszerű Mónika Show történet, mert Magyar Péter figyelt arra, hogy Gulyás Gergelyt úgy árulózza, hogy eközben az ő kommunikációjában felsorolja azokat a témákat, azokat a sérelmeket, amelyeken ő változtatni szeretne, és amelyről beszél itt már hónapok óta, hogy milyen állami működési hiba van, hogy a brüsszeli 1000 milliárdokat kihozza majd haza, és
hozzácsatolja ezekhez az üzenetekhez.
Tehát ugye az, hogy ha valaki támadja Magyar Pétert, azt azért is megbünteti, vagy legalábbis visszatámadja a Tisza párt vezetője, mert van egy olyan nagyon fontos célja is ezzel Magyar Péternek, hogy azt a fajta hőfokot, amit ő hát így felturbózott már az elmúlt évben, azt valahogy neki fenn kell tartania. Magyar Péter számára ennek az évnek az egyik legnagyobb kihívása az szerintem az, hogy hogyan tudja ilyen hőfokon tartani ezt a történetet, önmagát és a táborát. Itt megint, hogyha egy hasonlatot hozhatok, akkor nagyjából a Magyar Péter történetét, a Tisza párt történetét egy ilyen száguldó vonathoz tudnám hasonlítani, ahol Magyar Péternek arra nagyon kell figyelnie, hogy nehogy lefékezzen. Mert hogyha egy picit így belefékez, picit nem tartja fenn ezt az iramot, ezt a sebességet, akkor mindenki, aki rácsatlakozott erre a vonatra, az így menne tovább, és akkor hogyan fognak rendeződni mindenki? Elesik, szétesik, és így tovább. Ezek a visszaütések, visszamarások, ezek azt a célt is szolgálják, hogy a saját tábor tűzben tartsák, és tűzben tartsa és kielégítse. Tehát van egy ilyen megfontolás is.
Nagyon jó, hogy ezt mondtad, mert éppen van még talán két olyan téma, ami minthogyha beleillene ebbe a sorba, és témát, sebességet szolgáltat ehhez, hogy tudjon menni ilyen gyorsan ez a vonat, amit te is mondtál. Az egyik az előrehozott választás témája volt, amivel ugye szintén ő rukkolt elő ilyen értelemben először, és ezt talán most már mint egy picit lekerült volna a napirendről. A másik pedig volt ez a bizonyos félprezidenciális rendszer ügye, amit egyébként te is írtál szintén, hogy neked is volt erről háttérinformációt, hogy a miniszterelnök környezetében vizsgálják ennek a bevezetését, és ugye Magyar Péter az egyik Magyar Infón szintén behozta ugyanígy ezt a témát, kvázi megelőzve ezt az ügyet, tehát ő beszélt róla először. Azt mondta, hogy valóban vizsgálják ennek bevezetése, valóban van ilyen, kérdezte, és ugye Orbán Viktort szólította meg ezzel. Ilyenekre gondolsz, hogy ilyen témákat hoz be, és kvázi megelőzi a Fidesz kommunikációját ezzel, vagy ezekkel?
Hát abszolút, tehát, hogy Magyar Péternek az előre keretezés, ez a proaktív kommunikáció, ez tavaly is bejött, hát nyilván folytatni fogja, és például az előrehozott választásoknak a követelése, az nagyon jó példa arra, hogy ez az a régi ellenzéknél, hát nem hogy előkerült, hanem ott komoly házi verseny volt, hogy ki tudja ezt többször említeni. Itt én összeszámoltam az egyik hírlevélbe, Gyurcsány Ferenc nyerte ezt a csatát.
Milyen meglepő
módon minden ciklus elején és végén valamilyen módon ő behozta ezt az előrehozott választások témakört, és hát legutóbb meg Dobrev Klárának a tavalyi kampányban ez volt az egyik jelmondata és főüzenete, hogy az EP választás eredménye alapján ezt ki lehet harcolni. Magyar Péternek volt ezzel azért egy olyan célja azon kívül, hogy ő is akkor hát szenetlapátolt ennek a vonatnak ugye a
tartotta a sebességet, igen.
Kályhájába, és hogy tartsa a sebességet, de volt azért egy olyan megfontolás is emögött, hogyha bármelykora kis esély is lenne egy ilyen előrehozott választásra, azt ő tudja a Fidesznek a félelmeként láttatni. Tehát egy ilyen keretezési verseny is elkezdődött, ugyanis a Fidesznek a különböző okok miatt nem ideális ez az időpont előrehozott választásokra, többek között a kétharmadtól alig, ha válna meg Orbán Viktor idő előtt, de, mint említettük, Trumpnak az elnöksége, a gazdaságnak a helyzete azért mind-mind arra mutat, hogy a Fidesznek nem most megfelelő ez a választás, de azzal, hogy Magyar Péter ezt napirendre tette, így hát egészen biztosan a Fidesznek még kevesebb kedve van ezt ugye végig.
Ezzel előzte, az biztos, ugye le is reagálták a kormányzati emberek, hogy Mentszer Tamástok, hogy nem, hogy nem való. Igen.
A másik, ez a félprezidenciális rendszer, ezt én azért írtam róla, mert ennek az a szerintem az érdekes nézőpontja, hogy, és ezt én konkrétan hallottam, hogy a hátterét, a megvalósíthatóságát, azt vizsgálják, hogy erről születtek háttéranyagok, tehát szó sincs arról, hogy bármiféle döntés lett volna. Viszont ez abból a szempontból érdekes, hogy ez teljesen megváltoztatná a jelenlegi politikai helyzetet, hiszen hogyha egy új kormányforma lenne, hogyha egy közvetlen elnökválasztás lenne, ahol a jelenlegi tudásunk szerint Orbán Viktor és Magyar Péter mérkőzne meg, akkor ez a mostani 2026 tavaszáig kirajzolódó politikai folyamatot így teljesen átírná. És ez az, ami szerintem egy nagyon nagy tanulság, és nem szabad kifelejtenünk bármifajta politikai elemzésből, hogyha a választásokig nézzük, hogy a Fidesznek kétharmada van, ami azt jelenti, hogy nem csak ennek a most játszott társas játéknak a szabályait tudják bármikor átírni, hanem ez arra is feljogosítja őket, hogy egy új társasjátékot vegyenek elő. Mert nincsen semmilyen közjogi akadálya annak, hogy például egy kormányforma megváltozzon, hogy egy elnökválasztást, egy másik választást beiktassanak. Ez, ha nem is fog megtörténni, a gondolkodásban ott van az, hogy még van a Fidesznek bő egy éve arra, hogy kihasználja ezt a kétharmadot, és amennyire Orbán Viktort ismerjük, ő ezekkel a fegyverekkel, hogyha muszáj, akkor élni is fog.
Csak egy kérdésre, ez még éppen most, hogy készültem a beszélgetésre itt a félprezidenciális rendszerrel kapcsolatban, direkt megnéztem, hogy 2014, a dátum 2014 augusztusa, és ugye már akkor előkerült ez a téma, itt nyilván a Tusnádfürdői beszédhez kapcsolódóan, hát nagy klasszikus, de ugye ott ezzel kapcsolatban sokan nyilatkoztak, éppen megtaláltam Flex Zoltánnak a nyilatkozatát erről a policy agendának, tehát nagyon, tehát abszolút téma volt ez, hogy ez előkerült ez a főprezidenciális rendszer, és például Flex Zoltán azt mondta, hogy csak minimálisan kell változtatni ahhoz az alaptörvény, hogy Magyarország főprezidenciális vagy prezidenciális rendszert vezethessenek be, néhány jogszabálymódosításra van szükség, és ezt mondom, 2014-es ez a történet.
Sőt, én elő is kerestem most azt a cikkemet, hogy 2013 környékén Orbán Viktor tartott egy nagyon hosszú beszédet akkor épp az ügyészségen, és ott felfedett egy olyan titkot, amit előtte még a jól tájékozott politikai újságírók se nagyon tudtak, hogy volt egy nagy vita 2010-ben azon, hogy a közvetlen elnök választás és az elnöki rendszer irányába.
Ja, már 2010-ben.
2010-ben. És erről beszélt Orbán Viktor, hogy végül is a történeti hagyományok miatt úgy döntöttek, hogy bármennyi érvis szól emellett, nem marad a mostani parlamentáris berendezkedést. Erről 2010-ben, hát te is ott voltál, én is ott voltam, nem tudtunk, tehát, hogy ez egy ilyen belső vita volt, de ez is azt jelezte, hogy Orbán beszélte erről, hogy azért ott van a fejükben, hogy van egy ilyen eszköz is. És itt csak, hogyha folytatjuk ezt a gondolatot.
Azért hoztam ezt igen elő, hogy ez kapcsolódhat ehhez, igen.
Azért fordítaná meg ezt a mostani helyzetet, mert mindenki ugye arra készül, hogy lesz egy általános országgyűlési választás, ahol 106 egyéni választókerületben dől el ugye az eredmény alapvetően. Viszont, hogyha ezt megelőzi egy olyan közvetlen elnökválasztás, ahol mondjuk Orbán Viktorról, meg Magyar Péterről döntünk, és ott Magyar Péter kikap, akkor ezzel a rákövetkező országgyűlési választásnak teljesen más a kontextusa. De akkor is más, hogyha Magyar Péter azt megnyeri, és akkor... Tehát egy teljesen új helyzet, politikai helyzetet lehet kreálni egy közjogi változtatásból.
Azzal, hogy ezt Magyar Péter előhozta egyáltalán ezt a témát, kiindulva abból, hogy akkor akár az előadott választás csak ebben a gondolkodásban, ez azt jelenti, hogy akkor ezzel kihúzhatta a méregfogát ennek az ügynek? Tehát, hogy beszélt erről?
Én azt gondolom, hogy nagyon sokszor az van, hogyha Magyar Péter kezd el keretezni valamit, akkor bármennyire is ott van a Fidesznek a fejében, és lehet, hogy itt tényleg az van, hogy csak egy háttéranyag született, és semmi komoly gondolkodás erről nem volt, de így ezeket mind-mind azért kilövi, mint egy torpedóban, hogy eszébe se jusson senkinek, hogy ilyen történjen.
Még egy utolsó dolog, és aztán már nagyon a végére értünk, de ide tartozik, ha már itt a vonatos sebességnél járunk. A Magyar Péternek ugye két olyan úgymond újítása is van, ami szintén témát szolgáltatott a politikai közbeszédben. Az egyik ugye, hogy megszavaztatta saját követőivel azt, hogy ő maradjon EP képviselő, vagy nem maradjon EP képviselő. Ez is egyfajta, hát ilyen újdonság, tulajdonképpen feliszólította a kormányt, ahokat Dajstamásit, hogy ideje lenne, hogy ő is szavaztassa. És ehhez kapcsolódik, hogy az országgyűlési képviselő jelöltekkel kapcsolatban is nyilatkozott a Klubrádiónak, azt mondta, hogy nem egyenként fogja majd bemutatni a jelöltjeit, mert hogy különben a Fidesz propaganda vagy a titkosszolgálat levadászná az ő embereit. Szóval ez is egyfajta ilyen új típusú kommunikáció. Ezt hogy látod, hogy ez mennyire tartja fönn akár vagy a közbeszédben mennyire működőképes, és mennyire lehet jó megoldás arra, amiről itt ő beszél.
Hát ez újra megszavaztatja a mandátumát, ez egy tipikus, talán politikai kommunikációs tankönyvekbe is illő eset, ahol politikai változás nem történt, és valójában esése volt, hogy történhessen, mert az egész kommunikációja nyilván az volt, hogy ő egy megválasztott európai parlamenti képviselő, és folytatni
szeretné. És meg is szavazták.
De csinált ebből egy háromnapos történetet. És erre neki azért volt szüksége, mert és éppen ez bizonyítja, hogy ma már nem is beszélünk nagyon, hogy volt egy időközi választás, amit a Fidesz simán megnyert a Tisza távol létében, és Magyar Péternek a hét elején elemi érdeke volt, hogy feltegyen a napirendre egy olyan témát, ami róla szól, ami egy picit így kitakarja és eltereli a figyelmet arról,
az időközi
hogy volt egy fideszes győzelem. Tehát, hogy pont ez van, hogy meg volt arra is Magyar Péternek a narratívája, ugye az volt, hogy 3-ból 2 ember nem ment el szavazni, míg a Fidesznek is meg volt a narratívája, hogy hatalmas győzelmet aratott, de Magyar Péternek nem a védekező kommunikáció az erőssége, hanem ugye a keretező támadó kommunikáció, ezért ő azt mondta, hogy akkor ugyan megígérte, most van itt az ideje annak, hogy erről szavazzanak az emberek, és egy 3 napos történetet csinált. A másik, amit említettél, téma a 106 jelölt kiválasztása. Hát ebbe ugye nincs időnk már nagyon belemenni, de hogy itt arra hívom fel a figyelmet, hogy azért a kiválasztásuknál van egy külső veszély majd. Igen, bizony arra számíthatunk, hogy amikor lesznek nevek, és nem csak egy one man show-t, hanem egy ilyen 106 man show-t fogunk látni, akkor bizony a Fidesz kommunikációja, a kormány közeli média nagyon alapos vizsgálat és támadás alá
fogja
Ez eddig is így volt.
Más politikusoknál.
Úgymond kötelező kellék. Ami egy érdekes vetülete lesz ez, és ezért kell csínyen bánnia mondjuk Magyar Péternek ezzel a kérdéssel, hogy óriási belső feszültséget szülhet az, amikor már itt nevek lesznek. Itt tudok olyan megyei jogú városokat, ahol nem is egy, hanem 3 Tisza-sziget működik, és mondjuk az egyik Tisza-szigetből kerül majd ki a leendő jelölt, akkor hát kódolva van az, hogy a másik 2 Tisza-szigetben nem lesznek olyan lelkesek, vagy megsértődnek. Tehát itt egy olyan szervezetépítési, óhatatlan dilemma azért fel fog merülni, hogy lesz egy ember, akiért majd akkor össze kell kapaszkodni és helyben küzdeni, még akkor is, hogyha lehet, hogy helyben nem lesz szimpatikus. És ezért én amennyire hallottam erről a kiválasztási folyamatról, itt tényleg az lesz az eljárásrend, hogy a választókerületenként több nevet, én 3-5 nevet hallottam, ennyit fognak közzétenni, és hát itt abban kell majd a Tiszának és Magyar Péternek jól eljárnia, hogy ne arról szóljanak a hírek, ne az legyen a híres emlegetett napirenden, hogy helyben éppen milyen Tisza konfliktusok vannak.
Hú, hát azért mondtam, hogy erősen indult az év, meg szerintem erős lesz most ez a 2025 is, úgy látom, minden szempontból.
Szerintem most még csak a bemelegítés.
Ez még csak az első pár lépés. Hát a repülőrajt. Na jó, van, köszönöm szépen, hogy itt voltál, és elemeztük. Önöknek pedig köszönöm szépen a figyelmet, ennyi volt most a címlap, ha tehetik, akkor iratkozzanak fel a csatornánkra. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!